Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Törökország biztosítja és garantálja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra, közölte Orbán Viktor Isztambulban. A miniszterelnök a Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel tartott közös tájékoztatón kiemelte, ez a garancia komoly dolog, szükség is lehet rá, mert csak ebben az évben 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Törökországon keresztül. Legutóbb magyarországi kitermelésbe is hívtunk be török vállalatot, sőt gázalapú erőművet is építenek török cégek Magyarországon, tette hozzá a kormányfő. Magyarország és Törökország a jövőben összehangolja béketeremtési erőfeszítéseit, jelentette ki Orbán Viktor. Hangsúlyozta, Magyarország számára fontos, hogy Törökországgal együtt a béketáborhoz tartozik a mostani orosz-ukrán háború ügyében. Mindketten valljuk, hogy a harctéren az ukrán-orosz konfliktusnak nincs megoldása. Ha Törökország nem védeni Európát és rögtön annak déli szélén Magyarországot, akkor Európában az élet ma már élhetetlen lenne. Erről is beszélt a miniszterelnök a migráció kapcsán. Rámutatott, hogy Törökország minden évben több százezer illegális migráns tartóztat fel, és jelenleg is több mint 3 millió ilyen ember él az országban. Megtartotta első ülését a török-magyar közös konzultációs mechanizmus Isztambulban, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter kiemelte, ezen a védelmi miniszterek, a nemzetbiztonsági főtanácsadók és a védelmi ipari vállalatok vezetői vesznek részt. Együtt állunk ki az ukrajnai háború tárgyalásos befejezése mellett, közösen ítéljük el az energiaszállítási útvonalak elleni támadásokat, jelezte a tárcavezető. Emellett rámutatott, hogy évekkel ezelőtt elhatározták, hogy a török-magyar kereskedelmi forgalmat 5 milliárd dollár fölé növelik, és ez idén sikerül, ugyanis az év végére nagy kereskedelmi rekordot döntünk. Bejelentették azt is, hogy heti 105 légijárat lesz török városok és Budapest között. A török-magyar innovációs családügyi és kulturális együttműködésről is tárgyalt Isztambulban a kulturális és innovációs miniszter a közös török-magyar kormányülést megelőző kétoldalú találkozók során, mondta Hankó Balázs az MT-nek. Emlékeztetett arra, hogy idén magyar-török innovációs évad zajlik. Ennek kiemelt programja volt az a közös innovációs pályázat, amely keretében 44-ből 11 nyert, a nagy sikerre való tekintettel 1-1 millió helyett végül 2-2 millió euró lett a hozzájárulás. Beszélt arról is, 2025 a családok éve Törökországban, és a törökök sok tekintetben példaként tekintenek a magyar kormány családpolitikájára. A Koszovóban szolgálatot teljesítő magyar katonákat látogatta meg Súlyog Tamás államfő. Magyarországnak elkötelezett bátor, a hazához mindhalálig hűséges honvédekre van szüksége, hangsúlyozta a köztársasági elnök. Önök itt a békét őrzik, ezzel pedig emberi életeket védenek, mutatott rá, megjegyezve, ők ott a béke garanciáját jelentik, felkészültségükön, helytállásukon és áldozatos munkájukon is nagyban múlik ennek a térségnek a stabilitása és nyugalma. A következő 4 évben körülbelül 300 milliárd forintból teljesen megújul a Szentendrei hév, ebből 125 milliárdot a magyar állam, 175-öt pedig az Európai Unió finanszíroz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt elmondta, 2029-ig teljes lesz a megújulás, a vágányok tekintetében is, valamint az áramellátás, a biztosító berendezés, a felső vezeték, az állomások, az utastájékoztatás, a világítás és a jegyautomaták, emellett pedig még vadonatúj alacsonypadlós légkondicionált szerelvények érkeznek. December első hetében tömegesen is elkezdődött a fenyőfák árusítása az alkalmi árusok utcai és piaci standjain. A vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában, közölt az agroinform.hu portál az MT-vel. A Lutz fenyőért 5000, az ezüst fenyőért 7000, míg a Nordman fenyőért 10000 forint körüli összeget kell fizetni méterenként. Egyes helyek árai között akár 10-15%-os eltérések is lehetnek, az árak leginkább a Nordman fenyő esetében szóródnak. November végéig az államháztartás központi alrendszere 4070 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, ez az 5055 milliárd forint egész éves várható pénzforgalmi hiány 80,5%-a, ami kedvezőbb az időarányos értéknél, közölte tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Magyarország pénzügyei rendezettek, a negatív külső gazdasági környezet ellenére is minden szükséges forrást előteremtenek, tudatta a tárca. Végül az időjárásról. Napközben majd némileg csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, csapadék általában nem hullik, gyenge marad a szél. Főleg keleten végig borult maradhat az ég, illetve északkeleten a határ mentén kisebb, gyenge eső is hullhat. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 7-8 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádámot hallják. A zenéket Bartók Beáta válogatja, a technikai pultot Somogyi Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a következő órákban. Hamarosan a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunk szól. A stúdióba érkezik Szabó József atya. Ő várja telefonhívásaikat, tőle hallanak a mai estén gondolatokat. 21 órakor a hírek után Beszélőkönyvek című műsorunk szól. Szabó Magda a Danaida című írásának 26. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. Ezután a Lélek útjain című műsorunkban Lóci Tamás az Egrieseki Papnevelő Intézet spirituálisa beszél a remény évéről. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című adásunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után a napversével jelentkezünk, majd a közélet reggeli adását ismételjük meg. A Szent Év alkalmából idén Sátoraljaújhelyen és Hollóházán is rendeztek Szentlélek szemináriumot. Ehhez a témához kapcsolódik mai adásunk. 23 órakor a hírek után a Vatikáni Rádió adását sugározzuk, majd a hitvalló következik. Ebben Vámos Néja Csórit a hitoktató, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival, Dávid és Góliát történetéről elmélkedik. Éjfélkor pedig a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetésre jelentkezem, addig is tartsanak velünk.
A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Ma tudjuk, hogy a katolikus egyházban fő ünnepet ünneplünk, Szűz Mária szeplőtelen fogantatása. Nagyon szép ünnep, maga a teológiai mondani valója is nagyon mély, és persze, amikor a lelkiekről van szó, mindig úgymond a gyakorlati útmutató is fontos, hogy mit jelent ez számunkra, akár a mai napon, mit tudunk meríteni ebből az ünnepből, ebből a titokból, Istennek a szeretetéből, Mária személyéből közbenjárásáról. Én most ezt a témát szeretném kicsit körbejárni, persze mindig a teljeség igénye nélkül, hiszen olyan óriási gazdagság van egy-egy titokban elrejtve, de mégis szeretnék egy-két dolgot kiemelni, akár úgy teológiailag is, de akár úgy is, hogy az a ima életünkben, a lelki harcainkban hogyan válik, vagy válhat jelenvalóvá, vagy mi az, amit a számunkra az egyház, vagy a szentek tanítani akarnak a saját példájuk kapcsán is, amit ők is megéltek, és hogy hogyan találták meg az Isten hatalmát, és mire szeretnének bennünket tanítani. Hát ez lesz a mai estének a műsor, ennek az egy óra hosszának a témája, Szűz Mária szeplőtelen fogantatása. Talán sok templomban, akik voltak szentmisén, itt a rádióban is elhangzott maga a dogmatikai tétel, amelyeket most már boldog avatott 9. Pius pápa az Ineffabilis Deus kezdetű bullájában hirdetett ki 1854. december 8-án. Idézem, kinyilvánítjuk, megerősítjük, és isteni kinyilatkozásnak tekintjük azt a tanítást, miszerint a boldogság a Szűz Máriát fogantatásának első pillanatától kezdve a mindenható Isten sajátos kegyelme és védelme folytán az emberiség megváltójának, Jézus Krisztus érdemei erejében sértetlenül megóvta az eredeti bűn szennyétől. Ennyi maga a dogmának a leírása, persze most az első hallás, hogy eléggé úgy mély volt, meg úgy nehéz talán megragadni a lényegét, a mondani valóját, de a megértés hullámhosszá most ezt szeretném, hogyha közösen megértenénk és elmélyítenénk ezt. Ez volt a dogma, és hogy abból szeretnék kiindulni, hogy ma főünnepi szentmise van a katolikus templomokban, és így az olvasmányok is tanítanak bennünket az ünneplek a lényegéről. És hogy jobban megértsük az ünnepet, az ószövetségi olvasmány az a Teremtés könyvéből való, a 3. fejezet 9. versétől. Amikor is a teremtés története után, elbeszélés után következik a bűnbeesésnek a története. Nagyon jól ismerjük azt a párbeszédet, a kígyónak a jelenlétét, az első emberpárnak a válaszát, és utána a cselekedetét, hogy ettek a fáról. És ezután pedig, amit ez a Szentírás rész hoz, amit felolvastunk, hogy az első rossz gyümölcsei a bűnbeesésnek. Hogyan változott meg az embernek a természete, hogyan szennyezte be az embernek az egész életét. Idézem, az első ember és feleség a bűn elkövetése után elrejtőztek az édenkert fáj között. De az Úristen hívta az embert és így szólt hozzá. Hol vagy? Ő így válaszolt. Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert mezítelen vagyok, tehát elrejtőztem. De Isten így szólt. Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Az ember így válaszolt. Az asszony, akit mellém rendeltél, ő adott nekem a fáról, ezért tettem. Az Úristen megkérdezte az asszonyt. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó vezetett félre, azért tettem. Az Úristen így szólt a kígyóhoz. Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és és mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékot és az ő ivadéka közé. Az ő ivadéka széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod. Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja. Ennyi a Szentírás idézet. És hát jól ismerjük, azonban kicsit nézzük meg még mélyebben ennek a történetnek a tanítását, azért is, mert ez az Ószövetségnek az első lapjain olvasható, azonban ez a probléma az ősbűnnek a természete, a gonosznak a kísértése most is ugyanúgy van jelen a világban és a mi életünkben. Tehát nem egy régen lezajlott eseményről van szó, persze úgy is van, mint ami megtörtént, hanem ami újra és újra megtörténhet a mi életünkben. Hogy a hazugság atya hogyan próbál bennünket elvezetni, vagy félrevezetni, elvinni a lényektől, becsapni azért, hogy a kárhozatra jussunk. És amikor meg szeretnénk érteni azt, hogy mi történt most akár az angyali üdvözletkor, mi történt Máriával, miért fontos az ő szerepe, mit tanít ő nekünk, akkor mindig az Ószövetségből indulunk ki, ezért is van, hogy főünnepeken például az első olvasmány mindig az Ószövetségből való. Utána következik a Szentmisében a Zsoltár. A Zsoltár azok imádságok, imádság formájában fogalmazza meg ugyanazt az alapvető mondani valót, ami megjelenik magában az olvasmányban. Tehát leír valamilyen igazságot, valami tanítás, kinyilatkoztatás, az Ószövetség olvasmány, ennek a lényegét a Zsoltáros átimádkozza, ezután jön a Szentlecke, az Alleluja, majd az Evangélium. Az első tanítás így a kiinduló pont, és tulajdonképpen ennek a fényében tudjuk megérteni magát a megváltást, az ősbűnnek a jelenléte, az ősbűnnek a valósága. Amikor kérdezik azt, hogy gonosz létezik-e, akkor sokan azt válaszolják rá, meg úgy személyes tapasztalatom is, hogy kérdezem embereket vagy diákokat is, és akkor azt mondják, hogy igazából nincsen, ez csak a rossznak a kivetítése, mint személyes létező nem létezik. És a Szentírás tanítása egyértelmű. A gonosz létezik, mint személy. Személyes létező, létezők, mert gyakorlatilag rengeteg gonosz lélek van, ők a bukott angyalok, akik fellázadtak az Isten ellen, és Mihály és arkangyalai pedig letaszították őket, és ők lettek, akik angyaloknak lettek teremtve jó angyaloknak, a lázadás után lelettek taszítva, persze ezek az igék, a mennyországra nem érvényesek, most nincs fent és lent, de a paradicsomból kilettek üzve, és ez lett a kárhozat, ők a bukott angyalok, a démonok, ördögök, ki hogyan nevezi, de mindenképpen a sátán. A bukott angyal, aki, ahogy Jézus mondja, ő, aki kezdettől fogva gyilkos, a hazugságnak az atya. És a gonosznak egyetlen célja van, hogy az embert valamilyen csapdával, hazugsággal félrevezesse, azért, hogy az Istentől eltávolodjon, azért, hogy végül elkárhozzon. Vagyis amire teremtve lett, az a cél teljesen megszűnjön az életében. És a pokolra jutni azt jelenti, hogy az ember a lényegét teljesen elveszíti, a kárhozat, az Isten nélküli élet, a szeretet nélküli élet. Ennél nagyobb tragédia a világon nincs, mint hogy valaki elkárhozik. Ezért, amikor az üdvösségről van szó, vagy mondják is, hogy a papok is miért beszélnek, mert mit kell erről, meg ez magánügy, és hát valaki ezt úgy tekinti, hogy ez magánügy, de akinek küldetése van, aki felfogta ennek a súlyát, hogy mi is a valóság, mi történik a világban, látja ezt a lelki harcot, annak ez nem magánügy. Mert itt az emberek üdvösségéről van szó. És hogy valaki most ezt látja, nem látja, hogy miről van szó, az ő dolga, de aki már tudja az igazságot, annak pedig kötelessége szólni, tanítani, imádkozni, közben járni, minden csatornát, minden kegyelmi eszközt megragadni, azért, hogy az embereket felvilágosítsa és a jóra vezesse. És hát most is ez történik, tehát ezért, hogy a gonosz személyes létező, nagyon sok gonosz lélek van, nem tudjuk, hogy mennyien, de nagyon sok, de nekünk, ha megnézzük személyesen, egy is sok, de rengeteg ilyen lélek van, akik a hazugság által félre akarnak vezetni azért, hogy elpusztítsanak minket. És a sátán nagyon profi hazudozó. Tehát, hogy az ő hazugságában nem lehet felülmúlni, persze nem is akarjuk, de hogy neki az egész lényege az, hogy ő gyilkos, hogy gonosz, hogy hazudik. És vele szemben áll Jézus Krisztus, aki az út, az igazság és az élet. Nézzük meg még egyszer ezt a hazugságot, ami itt az Ószövetség elején, amit a Szent Szerző megfogalmaz, hogy a gonosz hogyan hazudik. A hazugságnak a lényege, hogy a gonoszt azt akarja átadni, és most amikor ezeket mondom, mindig ezeket úgy kell hallgatni, hogy ez akkor hangzott el, vagy az volt akkor a lényege, de most a jelenkorban nézem és alkalmazom az életemre, vagy a világra, vagy mindenképpen hagyjam, hogy a jelenben érintsem meg. A gonosz azt mondja az Istenről, hogy az Isten nem jó. Az Isten hazudik, nem lehet benne megbízni, sok mindent ad ő, de sokat olyat, amire nincs szükségünk. De ami igazán boldoggá tenni, azt meg nem adja meg, azt elveszi, mert irigy. Félti a hatalmát, nem akarja, hogy mi szabadok legyünk, olyan nagy hatalmunk legyen, mint az Istennek, mert mi is tulajdonképpen Istenek vagyunk, belejön párhuzamos valóság az Istennel, és hogy az Isten ezt el akart rejteni, de a gonosz, aki az igazságot mondja, aki a világosság angyala. Ő tanít bennünket arra a világosságra, hogy mi is az igazság, és hát ő lebuktatja az Istent, aki hazudik. És arra inti a gonosz az embereket, hogy az Istenben ne bízzanak, viszont a gonosz lélekben, aki a csupa jóság, aki csak a jót akarja, aki az embereket felvilágosítja, elmondja az igazat, benne bízzanak. Tulajdonképpen ez a rövid összefoglalás a gonosz működésének, meg minden nyomorúsának, ami van a világon, meg az ősbűnnek is. Persze a hazugság önmagában még nem hat, akkor az is ősbűnnél is akkor lett ősbűn, hogy a gonosz ezt mondja, az egy dolog. De amikor az első emberpár ezt valóban elhitte, és evett a gyümölcsről, vagyis megszegte az Isten parancsát. Tehát nem csak hallgatta, odáig csak kísértés. Amikor konkrétan meg is tette, és onnittól kezdve már ez konkrét bűnnek számít. Ezért a gonosz így csapta be az első emberpárt, és azóta ennek a következménye minden baj, minden szenvedés, minden zűrzavar, és hogy akkor is úgy mutatta be az Istent, akivel vigyázni kell. És ha belegondolunk már, mennyien ideológia, akár a kommunizmusra is gondoljunk, meg sokszor mai korban most rejtettebben jönnek ezek elő, de gyakorlatilag az Istennek vigyázni kell, az Isten ki kell venni, akár mit tudom, a törvényközésből is, vagy akár itt az uniónak a szabályzatából is, hogy az Istent az félre kell tenni. Persze, ha valaki akar, hogy menjen templomba, imádkozik úgy, ahogy akar, hiszen szabadság van, tehát nincs semmiféle üldözés, de úgy, mint alapvető objektív érték, az már nem létezik, vagyis ki akarja venni az embert, az Istent negálni akarja, mert vagy azt mondja, hogy nincs is Isten, vagy sok Isten van, van ilyen is, meg olyan is, ilyen vallás, olyan vallás, annyiféle Isten van, mindenki azt csinál, amit akar, de otthon csinálja. Ez a másik, és utána a világosságnak az angyala pedig akarja mondani a felvilágosult embernek, hogy hogyan kell szabadon élni. Tulajdonképpen ez a képlete most is a gonosz kísértésének. Nem a villával szurkál bennünket, nem ijeszget, nem folyik a nyála, nem a szarvával bögdös bennünket, nem ilyen képek jelennek, meg akkor elszaladnánk. Hanem az embernek szabadságot akar, mindenki szabad, tulajdonképpen mindenkinek meg kell magát valósítani, és ezek önmagában még igazak is, csak hogy mit értünk alatta. Keresztény szemmel az evangélium értékrendje szerint az önmegvalósítás, az az élet szentség, de ott sem magamot valósítom meg, hanem az Isten kegyelméből válok szenté, de úgy tekintetjük önmegvalósításnak, hogy én ezt felismertem, és én is akarom. De ez az önmegvalósítás, de hogy ki mit ért alatta, kifejezéssel önmagában nincs probléma, csak hogy ki mit ért alatta. Akár ilyen erkölcsi szabadosságot, vagy miben hisz, miben nem hisz, Isten nélküli. Innentől kezdve már mindenki azt hisz, amit akar, azt gondol, amit akar, és hogy ezt kell támogatni, mert ez az igazi világosság. És ha az ősbűn következménye, hogy az ember elvesztette ezt a belső szabadságát, ott az értelme is elhomályosult, ott a bűnre való hajlam, ami az emberben ott van, sokszor könnyebb megtenni, vagy jobban esik megtenni a rosszat, mint megtenni a jót, és ebből jöttek a sok hűtlenség, veszekedés, szeretetlenség, háború, félreértések, hazugságok, aztán nem is kell mondani, hogy mennyi minden következett ebből, de nagyon sok nyomorúság. Most, amikor erről beszélek, ez nem egy kellemes téma, de azért is beszélek róla, mert amikor valaki a gonoszról nem vesz tudomást, az tulajdonképpen azt mondja, hogy igaz, hogy vannak bajok a világban, mert az emberek ilyenek meg olyanok, és ebbe is van igazság. Azonban azt is látni kell, hogy ezt valaki még kívülről, vagyis ahogy vesszük itt a gonosznak a működését, ez gyakorlatilag erősíti, tudva és akarva, és hazudik, és a hazugság által fertőzi a világot. Tehát nem csak egyszerű emberi gyengeségekről van itt szó, hanem személyek. A gonosz szellemek, akik az embert be akarják csapni, és hadvezér, politikus, ki tudja, gazdaság embereken meg, egyszerű embereken is keresztül, megmagyarázni, hogy az Istenre nincs szükség, őt félre kell tenni, és megélni a teljes szabadságot, és a minden vallás fölötti teljes egységet, meg a harmóniát, meg a kozmikus egységet, meg nagyon-nagyon szépen hangzanak, de ez a gonosznak a hangja. Nagyon szépen hangzik, olyan vonzó is, de a gonosznak a hangja is, hangsúlyozom, a gonosz nem az emberi boldogságot akarja, hanem el akarja húzni a mézes madzagot azért, hogy az ember az Istentől elforduljon és végül elkárhozzon. Most ilyen súlyos mondatok után kicsit úgy pihenjünk meg, és hallgassunk zenét, és forduljunk most már egyre jobban az Isten felé, Máriának a személye felé, és afelé, hogy az Isten mit tett Máriával, mit tett Márián keresztül.
Az a lány azon a különös éjszakán, mikor egy angyal elébe állt, azt mondta, szülni fogsz egy babát. Mit mondanak majd az emberek, mi lesz, ha a falu szájára vesz, de engedelmes leszek megint, legyen a beszéded szerint. Szívével látta a láthatatlan, lelkében az Úr szavára várt, elhitte, amit mondott az angyal, általa Isten fia földre száll. Volt az a lány, aki egy különös éjszakán befogadta az Úr szavát, és szült nekünk egy babát. Aki felnőtt, nem vétkezett, gyógyította a beteget, miattunk Golgotára ment, és helyettünk szenvedett. Szívével látta a láthatatlant, lelkében betölti lelkemet, vérével kifizette tartozásom, a mennyország ajtót nyitott nekem. Szívével látta a láthatatlant, lelkével betölti lelkemet, vérével kifizette tartozásom, a mennyország ajtót nyitott nekem, a mennyország ajtót nyitott nekem, a mennyország ajtót nyitott nekem.
Kedves rádióhallgatók, a megértés hullámhosszán a mai főünnepnek a titkával foglalkozunk, Szűz Mária szeplőtelen fogantatása. Az első részben arról beszéltem, hogy maga a megváltás, a megváltásnak a misztériuma tulajdonképpen arra ad választ, hogy az ember hogyan esett bűnbe, a bűnnek mik lettek a következménye, és ennek a fényében értjük meg, hogy mit jelent a megváltás, vagy miért van szükség a megváltásra. És hát már a szeplőtelen fogantatása is tulajdonképpen már a megváltásnak az előkészítéséhez tartozik, és hogy amikor megértjük a bűnnek a súlyát, ami most is jelen van, a gonosznak, hogy az, elhisszük az ő személyét, az ő működését, ami most is jelen van a világban. És minél kevesebben hisznek az Istenben, meg a gonoszban is, annál jobban tud gyakorlatilag működni, mert senki nem foglalkozik vele, nem vesznek róla tudomást, és ő nagyon tud hazudni. És az a hazugságnak egy része, mintha ő nem is létezne, nem kell vele foglalkozni. És amúgy különben tényleg nem kell foglalkozni olyan szempontból, hogy most őt nézni mindenben, hanem tudni kell róla, hogy a világban hogyan van jelen, de az igazi orvosság az a szentségi élet, az imádságos, így mondom, hogy a teljesen normális élet, emberileg, erkölcsileg, imádságos élet, szentséghez járul, és a gonosznak semmi hatalma nincs fölöttünk. Legfeljebb hazudni tud, arra pedig vigyázni kell, és itt kell gyakorolni a lelkek megkülönböztetését. Már az Ószövetség olvasmányban is elhangzik ez a mondat, amit az úgynevezett ős evangéliumnak is neveznek, ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Az ő ivadéka széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod. Az asszony közé és az ivadéka közé. Ez meg a Teremtés könyvénél az elején hangzik el, de azért ős evangélium, mert ez már a szűzanyára vonatkozik és az ő ivadékára, vagyis Jézus Krisztusra. És ez a mondat is már elárulja azt, hogy az asszony és maga az ivadéka nem tartozik a gonosznak, úgymond a fogsága alá. Tehát, hogy csak azt tudja elpusztítani a gonoszt, aki a gonosz fölött áll, aki szabad. Így mind az asszony teljesen független és szabad a gonosz lelkektől, meg az ő ivadéka is. És itt jön igazából a dogmának a jelentése, hogy a Mária, a szűzanya, az átredő bűn minden szennyétől, tehát tiszta. Az átredő bűn nem érintette őt, hiszen minden embert gyakorlatilag az átredő bűnben születik. És hogy amikor mi megkeresztelkedtünk, akkor minket az Úr megszabadított az átredő bűntől, Máriát pedig ezt a privilégiumot kapta, ez a preszerváció, vagyis hogy eleve megóvta. Tehát mindenképpen, tehát az ősbűn ott van, de minket megszabadított, mert mi abban születtünk, Máriát már a fogantatása pillanatától, tehát ő nem is volt az átredő bűnben, őt eleve megóvta az átredő bűn minden szennyétől. És ő a megváltás, Jézus Krisztusnak a megváltását, őt is Jézus váltotta meg, mint minden embert. És minden embernek szüksége van a megváltásra, de már Jézus Krisztus Máriát úgymond előre megváltotta, és persze itt ezt nem ezen tudjuk elképzelni, az Istenben a titkok az örök jelenben vannak. És hogy ez az örök jelen az Istenben, nála nincsen múlt, jelen és jövő, mi emberek tapasztaljuk meg így az időnek a lefolyását, de írja a dogma is, hogy Máriát fogantatásának első pillanatától kezdve a mindenható Isten sajátos kegyelme és védelme folytán az emberiség megváltójának, Jézus Krisztusnak érdemei erejében sértetlenül megóvta az eredeti bűn szennyétől. Tehát ez az eleve megóvta, megvédelmezte, hogy Mária már nem is ebben született. És hogy a Szent Misében a könyörgés azt is megfogalmazza, hogy a mennyi atya, hogy a fiának méltó hajlékot készítsen, megőrizte az átredő bűn minden szennyétől, és így megnevezik, hogy Mária szeplőtelen, ez a bűn nélkül való, tehát mind az átredő bűntől mentes, ezt ünnepeljük a mai napon, de a személyes bűnöktől is mentes. Tehát Máriának ez a szentsége, ami az Isten kegyelméből kapott, azért, hogy a mennyi atya fiának méltó hajlékot készítsen. És így készített elő a mennyei atya ilyen formában is az emberiség megváltóját. És amikor ünneplünk, mai úgy mondjuk, hogy Mária ünnep, de bármilyen ünnepről van szó, mindig az Isten van a középpontban, vannak szentek ünnepei, szentek kiemelkedő helyet foglalnak el, akár keresztelő Szent János személye is az adventi időszakban, és fontos is, de a szentekre mindig úgy tekintünk, hogy őket az Isten kiválasztotta, meghívta, kegyelmet adott, amit ők el is fogadtak, és hogy az Istennek a jósága hogyan nyilvánul meg a szenteken keresztül. És az Isten akarta azt, hogy embereken keresztül is kifejezze az ő hatalmát és az ő szeretetét. Mert mi a szentek közössége vagyunk, ahol a szentek, mint a communio sanctorum, a szentek közösségében élünk, közben járunk egymásért, és hogy lelki kapcsolatban vagyunk egymással, és szeretjük egymást az Úrban és az Úr által. Mint Benedek pápa is írja, hogy a szeretet át tud nyúlni a túlvilágba. Vagyis, hogy megholtak szeretteink, már nincsenek itt, nem tudunk velük találkozni, de amikor imádkozunk érettük, az Istenben az imádságunk, Istenben a szeretetünk megérkezik az elhunyt hozzátartozóinkhoz, és hogy ez megérkezik hozzá. És ez mind-mind titok. Így persze kimondjuk ezek igazságot, de ez hogyan is történik, de az Isten szeretetében tudunk így imádkozni az elhunytakért. Vagy például a szentek is közben járnak értünk, mi is kérjük az ő közbenjárásukat, és az Istenben lehetséges. És az Isten akarta, hogy mi egy nagy közösség legyünk, ahol az Istenben szeretjük egymást. Akár a szentek között vannak már valaki mennyországban, akár a purgatóriumban, akár itt a földön élünk, és hogy egymást szeressük azáltal, hogy imádkozunk, egymásért tesszük, meg sokféle kegyelmi úton, de ezt a szeretet közösséget megéljük. És fel lehet tenni a kérdés, hogy miért van erre szükség, miért nem elég Jézus, és a válasz egyszerűen annyi, hogy Jézus akarta így. Ő akarta, hogy a világnak ez a szentek közössége rendje legyen, amiben mindenképpen ő áll a középpontban, ő az egyedüli Isten, Jézus Krisztus az egyedüli közvetítő Isten és az ember között, tehát ezek nem sérülnek, de ő akarta így a szenteknek a közösségét. És ő akarta a szűzanyát, megtette volna az Úr, a zsidók is így vágták a Jézust, hogy majd eljön a felhőkön nagy hatalommal, úgymond kész Istenként, nem kisbabaként, meg itt születik, meg még itt kell rá várni 30 évet, míg felnő, hanem kész, erős, hatalmas Isten, aki látványosan jön elő, és egyből megmutatja a hatalmát. Tehát szűzanyára is szó se volt, hogy ilyen asszonyon keresztül, az Isten akarta így, hogy kiválaszt egy asszonyt, akit eleve megőriz az áteredőből minden szennyétől, aki méltó hajléka lesz, akkor ott van a Máriának a, amikor Gábor angyal megjelenik neki, a mai napon ezt olvastuk az evangéliumban, Mária hittel igent mond az angyalnak a szavára, így az Istennek az akaratára, méhében fogan a Szentlélektől, és a megváltás megy és megy tovább, mert az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson. És itt láthatjuk a két pólust, a két pólusát annak, hogy a gonosz, mint a hazugság atya, aki az engedetlenségre, meg a bizalmatlansára hívja az embert, meg hazudik. Úgy hazudik a gonosz, hogy ő a jó, az Isten pedig a rossz. És megdöbbentő, de ezt nagyon sokan el is hiszik, hogy amit a gonosz mond, az jó, neki van igaza, amit az Isten mond, arra meg vigyázni kell, akár el is kell pusztítani időnként, meg az butaság, az nem működik, azt üldözni kell, és a gonosz ezt a hazugságát most is terjeszti. A másik oldal pedig Máriának a személye, aki az Úr alázatos szolgáló leánya, aki igent mond az Istennek az akaratára, és mindenben igen mondva is engedelmeskedik az Úrnak. És hát olvashatjuk a Filippiekhez írt levél második fejezetében ezt a nagyon szép himnuszt, hogy Jézus Krisztus az engedelmessége által úgy a atyának engedelmeskedett, engedelmeskedett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek, hogy az ő nevére hajoljon meg minden tér a mennyben, a földön és az alvilágban. Tehát, hogy Jézus Krisztus az engedelmességéből, a szenvedésből tanult engedelmességet, ezt a zsidókhoz írt levél mondja, vagy az engedelmesség által. És itt nem csak szófogadásról van szó, engedelmeskedni, hinni az Istenben, az ő jóságában és szeretetében, és amit kér, azt megteszem. Még akkor is, ha nem látom az értelmét, nem értem, hogy miért kéri, nem értem, hogy mi lesz ebből, de mivel ő kéri, ezért megteszem. Ez az engedelmességnek a lényege, és Szent Kolbi atya írja, ő többet is ír az engedelmességről, hogy aki engedelmeskedik, az sosem téved. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy minek engedelmeskedjek, ma Jézusnak úgy sincs igaza, már csalódtam is benne, meg a világ most már teljesen megváltozott, meg ezt már senki nem követi, már ez kiment a divatból, lehet sok mindent mondani, de az alap, megteszem-e azt, ami az Úr mond, vagy nem teszem meg. Most így nézzünk Máriának a személyére, aki az Istenre mutat, a Máriás lelkiség nem önmagában áll fenn, hanem Mária személye mindig az Istenre mutat, az ő jóságára, szeretetére, és az Jézus pedig megdicsőíti magát az ő szent anyja által is, azért, mert egy asszony, aki engedelmes, aki szent, aki mindent megtesz, amit az Úr akar, és az ő alázatosságában, engedelmességében hozza a gyümölcsöket, az Istennek a gyümölcseit. Az ellenkezője a gonosz, aki engedetlen, lázad, letaszítják a pokolba, most is hazudik, lop, csal, hazudik, mindent megtesz azért, hogy elkárhozzunk, és közben pedig a jóság angyalának tünteti fel magát. Most megint hallgassunk egy kis zenét, és kicsit most így nézzünk erre a két pólusra az életünkben. Mind a kettő jelen van. A gonosznak ez az ármánykodás, a hazugság, a bizonytalanságot kell, hitetlenséget, kisítőséget, meg Máriának a csodaszép alakja, aki mindenben engedelmeskedik az Úrnak, mert tudja, hogy az Úr a Szent, ő a mindenség, ő a világnak az Ura, neki mindig igaza van, és ő minden szeretetből kér. Ez a két pólus. Elméletben egy egyszerű elmondani, de a gyakorlatban sokszor emberek úgy megakadnak, hogy most melyiket is válasszam, melyik nekem a jobb. Hát most hívjuk segítségül Máriát, a szűzanyát, hogy segítsen, hogy az Isten mellett tudjunk dönteni minden helyzetben.
Üdvözlégy, Mária, marasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és
imádkozz érettünk.
Kedves rádióhallgatók, a mai esti témánk Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, és hogy mit is jelent ez a valóságban, a mi napjainkban, hogyan jelentkezik ez a titok, hiszen ez nem egy elvont ünnep, hanem ennek a nyomait érezzük, sőt kihívás számunkra, hogy mi ki mellett döntünk, kinek hiszünk, miben hiszünk, és legfőképpen, hogy a cselekedeteinkben mi jelenik meg. És igazából nem csak a szavunkkal valljuk meg a hitünket, legfőképpen a tetteinkkel is, hogy kiben hiszünk, kiben bízunk, kinek adunk igazat. Amikor az ünnepet nézzük, akkor most egy kis kitekintést is szeretnék tenni olyan szempontból, hogy a dogmát az 1854-ben mondták ki, de ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve igaz maga a dogmatika, hanem ezt már ünnepelték, ez a misztérium, a titok már az egyházban létezett, ezt hitték. Ehhez kapcsolódik, csak egy-két dolgot szeretnék kiemelni, ilyen a csodás érem. 1830. november 27-én a szűzanya megjelent egy irgalmas rendi nővérnek Párizsban, és hogy kérte, hogy egy érmet készítsen. És hogy a szűzanya ezt mondta, készítsetek érmet az általam megadott módon. Akik viselni fogják, nagy kegyelmet kapnak. Bőséges kegyelmekben részesülnek, akik bizalommal hordozzák. És persze azt hiszem, hogy sokan ismerik, hogy mindenki ismeri a csodás érmet. Ez a szöveg van felírva, úgy Mária köré. Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög érettünk, kik hozzád menekszünk. És már megjelenik a dogma kimondása előtt, hogy a bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, vagyis a szeplőtelen fogantatásnak tulajdonképpen az igazsága ezen az érmén már szerepel. És ez egy külön történet, most erre nincs idő, hogy ezt elmondjuk, de csodás érmet egyre többen viselik, és ez persze nem ilyen csoda talizmán, hanem az egyik oldalán van Jézus és Mária szíve, a képe van megjelenítve, az előoldalon Mária, akinek a kezéből el sugarak törnek ki, és körül ez a felirat, ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörök érettünkig hozzád menekszünk. És hogy ez egy meghívás is, tehát egyrészt, hogy Máriának a szeplőtelen fogantatásának az elismerése, és hogy Máriában megjelent újra a bűn nélküli ember. És hogy az Isten azt akar, hogy minden ember üdvözüljön. Ezért a megváltás, ezért a keresztség, ezért minden kegyelem, hogy megjelenjen a szent ember, aki az Isten életét éli, aki szent és aki eljut az üdvösségre. És minden ezeket úgynevezett szentelményeknek nevezik, ezek hangsúlyozom nem ilyen csoda, talizmán valamik, hanem ezek mind-mind kegyelmi eszközök, képek, amik segítenek bennünket, hogy napi szinten is, hogy a hitünk erősödjön. Amikor például valaki reggel felkel, akkor ránéz az éremre, vagy lehet, hogy akkor veszi a nyakába, és ami ott van, és az elmondja ezt a kis rövid imádságot, akár egy nap többször is. Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörök érettünk, kik hozzád menekszünk. A sugarak azt jelentik, hogy a Márián keresztül sok kegyelmet kapunk, és vannak ezek között úgynevezett ilyen sötét vonalak is, amiket az emberek nem fogadnak be. És a lényeg, hogy az Isten el akar bennünket árasztani az ő kegyelmével, tehát szórja ránk az ő szeretetét, de vannak kegyelmek, úgymond sugarak, amit az ember nem akar befogadni. Ez félelem, hitetlenség, tudatlanság, több mindenből tevődhet ez össze, de a lényeg, hogy azért is imádkozunk, hogy az Istenben bízunk, és megint előjön a fő téma, hogy az Isten nekem úgyse ad semmi kegyelmet, úgyse szeret, meg különben is bűnös vagyok, meg engem nem is lehet szeretni, meg az Isten is ki tudja, csak ígérget minden, de nem is szerető annyira, akkor miért van ennyi baj a világban, és megint megjelenik, hogy az Isten nem jó, elvesz tőlem valamit, nem lehet benne megbízni, ugyanaz, mint az első kísértés. Az Istennel vigyázzatok, csak mondja, de hazudik, nem lehet megbízni, pont azt veszi el, ami boldoggá tenne benneteket. És megjelennek időnként újra és újra ezek a kísértések, és ezek a nem világító, ezek a vonalak, azt is kifejezik, ezek a sötét vonalak, hogy ott nem fogadom be a kegyelmet, ott kicsiny hitű vagyok, és nem tudok hinni. És ezért, amikor imádkozom ezt minden nap, ezt a kis imádságot, ami a szeplőtelen fogantatás az alapja, hogy kérem az Urat, hogy ki tudjak teljesen nyílni, hogy az Úr könyörüljön rajtam, és én, hogy hozzá tudjak menekülni. Tehát az alap beállítottságot, hogy tudjak imádkozni az Istenhez, ne elmenjek tőle. Ott a Teremtés könyvében olvastuk, hogy amikor az ember bűnbe esett, az első emberpár, elbújtak az Isten elől. Mi is, amikor bármi bajunk van, ott a kísértés, hogy akkor már nem imádkozok, minek, nem megyek templomba, minek, gyónni meg pláne, akkor elvonulok, mint hogy magamat kitaszítanám ebből, és elvonulok az imádság elől, és hogy a szűzni, amire felszólít bennünket, meg hogy pont fordítva, minél rosszabbul állok, minél bűnösebb vagyok, annál jobban kell menni Jézushoz, annál jobban kell kérni a szűzanyának a közbejárását. Tehát baj esetén nem elmenni, hanem pont az, hogy még közelebb menni, mint a tékozló fiú is. Most állok a legrosszabbul, most megyek haza, és engedem, hogy az Atya átöleljen, és meggyógyítson engem. Ezért az egyik fontos ehhez az ünnephez kapcsolódik a csodás éremnek a jelenléte, a másik pedig, hogy 1858. február 11-én jelent meg Lourdesban a szűzanya Szubirú Bernadettnek, és hát ebben az évben, március 25-én, amikor kérte már előtte is Bernadett többször, hogy ki ez a hölgy, mutatkozzon már be, és ekkor mutatkozott be, és azt mondta, hogy én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Persze, hogy nem tudta, hogy mi az, de ismételgette magában, hogyha plébános kérdezi, el tudja mondani, és utána úgy betanulta és elmondta, ő nem értette pontosan, hogy mit jelent ez. Viszont már ott a plébános meg a püspök már értették, meg tudták, hogy a dogma nem régen lett kimondva, vagyis hogy a szűzanyának a bemutatkozása az az egyház tanításának, az evangéliumnak megfelel. És magának a lurdi jelenésnek az üzenete is, mindig ugyanoda térünk vissza, a megtérésre, bízni az Istenben, elhagyni a bűneket, befogadni az Isten szeretetét és viszont szeretni. Ez a megtérésnek az alapja. Ennek még van sok apró pénzre váltandó dolga is, de ez az egésznek az alapja. Most szeretnék idézni ilyen könyvből, ez a Francesco Bamonté, a fő ördögűző, van egy ilyen könyv, hogy Szűz Mária harca a gonoszszal az ördögűzések alatt. És hogy itt a szerző bemutatja a Nagy Mária ünnepeket, meg a dogmákat, mond hozzá elmélkedést is, meg a lényegét, a tanítást, és utána vesz az ördögűzésből vett példákat. És például a szeplőtelen fogantatással kapcsolatban ír, hogy az ördögűző azt mondja a gonosznak, hogy nézd meg, hogy a Mária milyen szép, hogy ez a csodálatos asszony, a napba öltözött asszony, aki, mikor Mária megjelent is, akik látták is, akár itt Fatimában, Lourdesban is, mindenki az, hogy gyönyörű, szép, el sem lehet mondani, nem lehet leírni. Próbálták megfesteni, de hát sehol sincs a festmény ahhoz képest, amilyen gyönyörű a szűzanya, és hogy egy-két ilyen mondatot szeretnék leírni, hogy a gonosz mit szól a szűzanya szépségéhez. Ez azt kell tudni előzetesen, hogy a gonosszal nem szabad beszélgetni, nem lehet, hogy a hazugságatja, hanem ilyenkor az ördögűző megparancsol, hogy Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, mondd meg az igazat. Tehát mindig csak parancsoló módban is Jézus nevében lehet mondani, és igazából nem akarja mondani az igazat, hiszen ő a hazugság atya, de igazából Jézus nevében ő nem azt csinál, amit akar, rá van kényszerítve arra, hogyha nem is akar, de kimondja az igazat. Ez fontos tisztázni, tehát nem ilyen beszélgetés, hogy mondd már meg, hogy mit gondolsz erről meg arról, tehát így nem lehet beszélgetni, senki sem, meg az ördögűző sem. De az ördögöt csak így, csak az ördögűző szólíthatja meg. És akkor csak idézem, a Francesco Bamante az egyik ördögűzés alatt ezekkel a szavakkal fordultam a gonosz térekhez. Nézd, milyen szép a szűzanya arca. A gonosz így felelt, én nem látom, számomra sötét, sötét, sötét. Nem akarom, és képtelen is vagyok ránézni. Ő a vég számomra, a vég öröktől fogva, öröktől fogva. Gyűlölöm, gyűlölöm, gyűlölöm. Más ördögűzések alkalmával a következő kijelentéseket tette, megint a gonosz, képtelen vagyok ezt a szempárt elviselni, képtelen vagyok ránézni, képtelen, leírhatatlan, ez a szépség leírhatatlan. Ő teljesen szent, én viszont mindenestől kárhozott. Ő csupa szépség, én meg maga rótság. Ő a kegyelem teljességében nőtt fel, én pedig a haláléban. Ő kegyelemmel teljes, szent, szent. Elveszi tőlem a lelkeket, és így zárójelben, a gonosz lélek elkezd nyűszíteni, meg nem is tudom, ez sírásnak van írva, de ez ilyen nyűszítés, vagy ilyen nagyon, nagyon nyomorult ilyen kifejezésforma. Nézzétek, 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 egy gyerek ragyogó arcára is meglátjátok Mária tisztaságát. Mária tisztaságát, tisztaságát és szeretetét. Ez volt azon ritka alkalmak egyik, amikor rettenetes nehézségek közepette, kiejtette Mária nevét, már a gonosz lélek. Ennyi az idézet, még hát van benne sok, de azt szeretem volna érzékeltetni, hogy itt megjelenik egy konkrét beszédben, amiről én beszéltem a Biblia alapján. Egyrészt a gonosznak a rútsága, de a világosság angyalaként tünteti fel magát. Másrészt pedig Máriának a gyönyörűség, a szépsége. Úgy is, mint nő, úgy is, mint aki a szent, aki szeplőten elfogantatott, akinek nincsenek személyes bűnei, aki most már az Istennél van, a teljes ragyogásában, és hogy ő milyen szent, de ez nem csak szépséget jelent, nem esztétikai formula pusztán, hanem jelenti a hatalmat is. Máriának a hatalma, akire a gonosz rá sem tud nézni, a rózsafűzétől a gonosz retteg, és hogy nem is tud ránézni, amúgy a gonosz nem látja a szentet, ezért nem is látja Máriát. Tudja, hogy ott van, mindent tud, de nem látja, már megvakult, a szentet nem tudja látni, csak következtetni tud rá. És hogy Máriának a szépsége megvakítja a gonoszt. És ebben a párbeszédben nagyon szépen kijön maga az igazság. Máriának a szépsége, a kegyelemmel teljes, amit az Istentől kapott, mert a gonosznak a rútsága. Sokszor a mézköznapi életben pedig a gonosz azt akarja elhitetni, hogy ő a világosság, ő a gyönyörűség, ő a szabadság, ő a minden, az Isten pedig a rossz. És hát persze nekünk kell eldönteni, hogy kinek hiszünk. És a mai ünnep arra figyelmeztet bennünket, hogy kérjük Mária közbenjárását azért, hogy bármi is történik, Jézusban minden körülmények között higgyünk, a gonosz meg minden körülmények között küldjük el, utasítsuk el, mondjunk ellent, mindenben az Istennek engedelmeskedjünk. Hát ennyi fért a műsoridőnkben a mai estén. Mindenkinek áldott adventi időszakot kívánok, és azt, hogy meg tudják különböztetni a lelkeket, hogy melyik jön a hazugságtól, melyik az igazságtól, és mindig az igazság mellett tudjunk dönteni a gyakorlatban, és egyre közelebb kerülünk az Istenhez. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.
Yeah. A Szentlélek vezet minket, és megújít, betölt bennünket. Ő segít az úton, mert Isten ezt akarja. Számunkra te légy a példa, mennyeknek legszebb virága. Úr Jézus anyja, magyarok nagyasszonya. Szeretünk téged, már hozzád szállt.